Isten igéjét Lukács evangélium a 10. fejezetéből olvasom, a 38-tól a 42. versig. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsem. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogyha én bemegyek egy nagy áruházba, vagy elkezdem lapozgatni egy újabb akciós katalógusát egy új üzletnek, akkor az első benyomásom az, hogy mennyi felesleges dolog van ezekben. Mennyi olyan dolog, amit ki fog vajon megvenni. Aztán, amikor az ember oda kerül a polcok elé, akkor lehet, hogy azt érzi, hogy végül is lehet, hogy szükségem van erre, vagy arra a dologra. Ahogy járunk egy üzletben, lehet, hogy azt érezzük, hogy lehet, hogy még jó lesz ez valamire. És lehet, hogy jó lenne megvenni, megszerezni, ha nem most, akkor később. Lehet, hogy jó lenne birtokolni. Lehet, hogy jó lenne elfogyasztani. Lehet, hogy jó lenne felvenni. Attól függ, hogy miről van szó. És aztán sokan vannak olyanok, akik megvesznek számukra egyébként tényleg felesleges dolgokat, majd, mikor mire hazaérnek, körülbelül meg is bánják. És megállapítják, hogy hát erre nem annyira lett volna szükségem, de valahogy mégis nem tudtam ellenállni, és megvettem. Vajon mi az, amire valóban szükségünk van? Mi az, ami igazán kell az élethez? Mi az, amire igazán szükségünk van, és most nem csak fizikailag gondolok erre a kérdésre, hanem akár lelkileg is. Lelki, szellemi javakból mire van igazán szükségünk? Mit szerezzünk meg magunknak a spirituális bevásárló központokban? Mi az, amire igazán szükségünk van, hogy Jézushoz közel kerüljünk? Ugyanígy jellemző lehet egy-egy emberre, hogy minél több konferenciára el szeretne menni, minél több Isten tiszteleten részt akar venni, hogy hát, ha majd ott kap valamit. Sőt, lehet, hogy elmegy egy helyre, ott nincs meg az az érzés, az a közelség, Isten közelsége. Nem baj, elmegy egy másikra, főleg itt Budapesten elég széles a választék, hogy hova menjen el az ember, hát, ha majd ott szól az Isten. Hát, ha majd ott érezhetem az ő jelenlétét. Lukács evangélium a 10. fejezetében arra tanítja az olvasóit, hogy mit jelent Jézus követése, mit jelent hozzá közel lenni, mit jelent vele találkozni, és mit jelent megérteni azt, amire ő tanítja az embert. Az irgalmas samaritánus példázatában tanítja Jézus arra az ő hallgatóit, mit jelent megérteni és megtartani a fenebaráti szeretetet. És ezután következik Mária és Márta története. Egy Betániában élő család, aki befogadja Jézust, és még a János evangélium a 11. fejezetéből is ismerhetjük őket. Három testvér, Mária, Márta és Lázár élnek együtt. És ők lesznek azok, akik valószínűleg többször is otthont, pihenést, feltöltődést adnak Jézusnak. Mondhatnánk azt is, hogy ők voltak Jézus családja. Valamilyen módon az a háttér, ahova mindig visszatérhetett. Akár amikor Jeruzsálembe ment, akár amikor onnan jött. A történetben egy családi szituációt, egy családi jelenetet látunk. És hogyha nagyon egyszerűen akarjuk megérteni, vagy lehet, hogy már ismerjük is a történetet, akkor azt tudjuk belőle, hogy van egy látszólagos nyugalom, béke, Jézus idejön megpihenni ehhez a családhoz, aztán van egy kis konfliktus, de Jézus jól helyre rakja a dolgokat, tanítja az ott levőket, hogy mi a megfelelő hozzáállás az ő dolgaihoz, Máriát és Mártát. Ugye van egy jó lány, meg egy, aki rosszul teszi a dolgokat, és ennyi a történet. Persze ennél jóval több az, amire tanít bennünket ezen keresztül Isten. Mikor erre a családi szituációra nézek, akkor eszembe jut Ingmar Bergmannak a Jelenetek egy házasságból című filme, aminek az elején egy házaspár beszél egy riporternek arról, hogy tulajdonképpen az ő életük mennyire egyszerű, puritán és tökéletes. És nincs is semmi problémájuk egymással, és az ő házasságuk már-már ideális. Szinte idilli. És a filmnek az ezután levő jelenetében egy családi vacsorát láthatunk, ami ezt látja alátámasztani. ez a házaspár is, egy vendégházaspár vannak jelen, és a 70-es évek Svédországának minden kényelmen luxusa megjelenik ebben a jelenetben. És az ember azt mondja, hogy ez aztán a család, tényleg idilli, gyönyörű, harmonikus, milyen jó lehet így élni. És aztán minden átmenet nélkül egy ponton egyszer csak valami apróságon kirobban egy konfliktus, és a vendégházaspár teljesen elmélyül ebbe a konfliktusba, és kiderül, hogy hát nagyon súlyos problémák, válságok, krízisek húzódnak meg a háttérben. Ami a látszat mögött ott van, az a bizalmatlanság, a megbántottság, a gyanakvás, az intrikák. Lehetséges, hogy nagyon jónak látszó családok is így működnek, és ki tudja, mi minden lehet a háttérben, mi minden van a mélyben. Mária és Márta történetében egy pillanatképet kapunk egy családnak az életéből, amiből sok mindent azért nem ismerünk, és sok mindent nem tudunk. Amikor elolvassuk a történetet, mégis kapunk egy benyomást ebből a családból. Látjuk azt, hogy itt van két különböző habitusú testvér, két lány, aki között bizonyára lehetett akár versengés is, hasonlítgathatták egymást a másikhoz. Nem látjuk ugyanakkor Lázárt, ebben a történetben nincs itt. Ha az ember figyelmesen olvassa és gondolja át a történetet, akkor azt is megérezheti ennek a családnak a dinamikájából, hogy bizonyára vannak hiányok. Hiszen egyedülálló testvérek vannak, és főleg a korban, amikor a nők elég fiatalon férjhez mentek, meg lehet kérdezni, hol vannak a férjek? Lázárnak hol van a felesége? Hol vannak a családok? Vajon miért maradt együtt így ez a három testvér felnőtten is? Aztán, ha gondolatban veszünk egy mély levegőt ennek a családnak a légköréből, akkor megérezhetjük, hogy megjelenik ebben a történetben értelmek és érzelmek feszültsége. Megjelenik az, hogy ennek a két nőnek, Máriának és Mártának nagyon más lehet a szeretet nyelve. Más az, amivel kifejezik Jézus felé a szeretetüket, a törődésüket. Megjelenik a történetben az asszonyok helyzete, ami Jézus korában nem volt annyira fényes, mint manapság. Megjelenik az, hogy mi volt egy asszonynak a dolga. Márta tetteibe benne van az a kényszer, illetve az a szerep, amit az asszonyok elfogadtak ebben a korban, hogy az asszony maximálisan gondoskodik a családról, teljesen alárendeli magát a férfiaknak és a család többi tagjának. És ha figyelmesen olvassuk, akkor megjelenik az is, hogy van ebben a családban egy érdekes kommunikációs mód, mégpedig a manipuláció, ami sokszor teljesen láthatatlanul, észrevétlenül férkőzik be a családokba. Amikor Márta odamegy és azt mondja Jézusnak, mondd meg a testvéremnek, hogy segítsen nekem, ahelyett, hogy ő megmondaná a testvérének, hogy segíts nekem, megmondja Jézusnak, hogy mondd meg a testvéremnek, hogy biztos ismerjük ezt a típusú kommunikációt, mikor megmondjuk másnak, hogy mondja meg neki, amit mi szeretnénk neki üzenni. Minden esetre az biztos, hogy ebben a családban és a családtagokban van egy közös pont, ami nagyon nemes és nagyon szép, az, hogy úgy látszik, mindenki szereti Jézust. Úgy látszik, hogy mindenki szeretné őt befogadni. Úgy látszik, hogy mindenki szeretné, hogyha ő jól érezné magát náluk. Úgy látszik, hogy mindenki a legjobbat akarja adni neki. Mindenki szeretne a közelébe kerülni. Mindenkinek fontos Jézus jelenléte és közelsége. Ő egy különös vendég, akinek mindenképpen a legjobbat szeretnék adni. Ezen a mai istentiszteleten, ez alapján, az ige alapján arra hívlak benneteket, hogy fedezzük fel, hogy a történet alapján mit jelent Jézus közelében lenni. Mire tanít Jézus, hogy hogyan lehet, és miért érdemes, miért fontos közel kerülni hozzá, és a közelébe lenni. A történetben, a történéseknél is fontosabb talán az, amit Jézus mond. Tegyük ezt a felfedezést az alapján, hogy mit mond ő, miről árulkodnak az ő szavai. A történet magyarázatánál nagyon érdekes, hogy több írásmagyarázó kihangsúlyozza azt, hogy miközben Jézus az őt ért kérésre megdorgálja Mártát, és azt mondja neki, Márta, Márta, sok mindenre nyugtalankodsz és aggódsz, visszajelzi, hogy azért szereti őt és elfogadja a szolgálatát. És ha az ember olvassa az igét, akkor semmilyen jelet nem talál, hogy Jézus bármit is visszajelezne Mártának, hogy megdicsérni vagy megerősíteni őt. És ha beszélgetek emberekkel erről a történetről, valahogy mindenki azzal kezdi, hogy de hát azért Jézus szerette Mártát is. Azért fontos volt, amit tett, nem? Mintha ott lenne bennünk az igény, hogy egy picit megerősítsük és felmentsük Mártát, és nem tudjuk elfogadni, hogy itt nem arról van szó, hogy hát van két lehetséges út Jézushoz, mert persze mind a kettőt szerette, hanem Márta a rossz részt választja, Mária pedig a jót. És Jézus Mártát megítéli, megfeddi, és Máriát pedig megerősíti. Nem is-isről van szó, hanem vagy-vagyról. Két útról, ami előttünk van. Persze mondhatjuk azt, hogy Jézus elfogadta Márta szolgálatát, hiszen bement a házába. Hiszen elfogadta, hogy szolgál felé. Elfogadta az ő vendéglátó szeretetét. De mégis a történetben nem olvasunk bátorításról, hanem azt látjuk, hogy Jézus a szavaival világosan rávilágít Márta hozzáállásának a hiányaira. Mi volt, hát, Márta hozzáállásának, szolgálatának a hiánya? Azt mondja Jézus, aggódsz és nyugtalankodsz. Márta, sok mindent megteszel, de ezzel együtt sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Mert ezzel jár a sok fáradozás. Mert ezzel jár az a hozzáállás, ahogy Márta körülveszi a mestert. Mi lehetett vajon az ő nyugtalanságának, aggodalmának a tárgya? Erre is találgathatunk, és lehetséges, hogy több minden van itt. Lehet, hogy azért aggódott Márta, hogy nem lesz elég ereje, ideje befejezni, amit eltervezett, ezért kérte volna a segítséget. Vagy lehet, hogy azért aggódott, hogy nincsen otthon minden szükséges dolog, ami kell a vendéglátáshoz. Vagy lehet, hogy azért aggódott, hogy Jézus nem fog örülni annak, amit ő tesz, hogy nem fogja elfogadni, hogy jobban fog örülni Máriának, mint neki. Hogy jobban fog vele foglalkozni, és igazából rá nem fog annyi figyelmet fordítani, mint az ő testvérére. Az biztos, hogy Márta és az az út, amit ő választott, nagyon dicséretes, és mondhatnánk azt is, hogy fontos. Fontosak a tettek, a szolgálat, a teljesítmény, és önmagában nem ezzel van a baj. És ez az ige nem arra tanít bennünket, hogy adjuk fel a serénykedést, hogy ne legyünk szorgalmasak, és ne tegyünk meg sok mindent az Úr ügyéért, hogy ne szolgáljunk. Hanem ezzel a hozzáállással az a baj, hogy ennek a kiinduló pontja saját maga. Ha ezen az úton akarok Jézus felé közeledni, hogy én nagyon sok mindent megteszek érte, a tetteim, a teljesítményeim, az odaszánásom, az, amit én érzek vagy teszek, az, amit én hozzáteszek ehhez a kapcsolathoz, akkor sajnos mindennek a kiinduló pontja én maradok, és nem jutok el Jézusig. Én magam leszek a kiinduló pont, és a hangsúly azon lesz, amit én megteszek. Ha én képes vagyok megtenni, amit meg kell, ha én képes vagyok szolgálni, akkor jó lesz a Jézussal való kapcsolatom. Ha én nem vagyok jó állapotban, vagy nem érzem szükségességét, akkor nem teszem meg, és akkor nem lesz jó a vele való kapcsolatom. Én adok, én teszek. Én szeretnék örömet szerezni Jézusnak, én szolgálom őt, én kaptam elhívást, és én megteszem, amire ő engem hív. És ennek a hozzáállásnak az eredményeként jönnek az aggodalmak, ahogy Jézus mondta, sok mindenért nyugtalankodsz és aggódsz. Jönnek a félelmek, jön a szorongás és a nyugtalanság, mert hogyha önmagunk, a mi tetteink, a motivációk, akkor önmagunk körül fogunk forogni. Hogyha ezt az utat válasszuk a Jézushoz való közeledésre, akkor bennünk is ott lesznek azok a kérdések, amit Mártát is nyugtalaníthatták. Lesz-e elég erőm? Meg tudom-e tenni holnap is? Mit fognak gondolni róla mások? Vajon értékelnek-e? Értékele majd a szolgálatvezetőm? Vagy a házastársam, hogy mennyi mindent megteszek az Úr ügyéért? Vagy akár a lelkészem? Szeretni fog-e Jézus? Vajon azért, amit teszek? És emögött még mindig azok a kérdések vannak, amiket újra és újra felteszünk magunknak. Szerethető vagyok-e egyáltalán? Elfogad-e Isten olyannak, amilyen vagyok? Máriát teljesen lefoglalta a szolgálat. És ezzel ő került a középpontba, és ezzel kizárja Jézust. Elvesztette a helyes arányérzéket. Jézus pedig tanítja őt, és ugye ebben benne van azért az ő szeretete. Nem mond le róla, azért Márta nem követett el helyrehozhatatlan hibát. Mert elkezdi őt tanítani, és azt mondja neki, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, igazából csak egyre. Mária a jó részt választotta, amit nem vehetnek el tőle. És amikor ezeket a szavakat halljuk, és esetleg azt érezzük, hogy mi inkább olyanok vagyunk, mint Márta, akkor lehet, hogy dühösek leszünk. Vagy inkább kételkedünk, és kétségeink lesznek. Hogy lehet, hogy nem fontos ez, hogy nem fontos az odaszánás, a szolgálat. Lehet, hogy vannak olyan tapasztalataink, hogy tényleg más nem tett semmit, és a mi kitartásunktól és hűségünktől függött, hogy mondjuk egy szolgálat rendben legyen a gyülekezetben. És vannak olyan tapasztalataink, hogy szükséges ez az odaszánás, és szükséges ez a látásmód, és megerősítettek ezekben bennünket ezek a dolgok. Figyeljünk nyitott szívvel arra, amit Jézus tanít. Sok mindenen aggódsz, pedig kevésre van szükség. Azt gondolom, hogy ha a fizikai valóságra gondolunk ennél a szavánál Jézusnak, akkor is el kell fogadnunk és meg kell értenünk, hogy van mit változnunk. Mert alapjába véve szerintem a legtöbben azt gondoljuk, hogy azért sok mindenre van szükség. Hogy egy szolgálat jól menjen, hogy egy család jól működjön. Hogy a kapcsolatainkat rendbe tartsuk, hogy az Istennel való kapcsolatunk rendbe legyen. Sokra van szükség, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol ez érkezik hozzánk kívülről is. Sok mindenre van szükséged. És ebből fakad az a fajta állandó elégedetlenség, ami elválasztott bennünket Jézustól. Kevésre van szükség. El tudjuk ezt fogadni és hinni, akár fizikailag, körülményeinkben is. Ezt csak az elégedettség által érthetjük meg és fogadhatjuk el. Tényleg, ami igazán az élethez kell, ami igazán a szeretethez kell, az kevés, az nem sok. És lelki értelemben is rögtön átfordítva, kevésre van igazán szükség. Nincs sok mindenre szükség a Jézussal való személyes kapcsolathoz. És rá világítja itt Jézus arra a figyelmet, ráirányítja a figyelmet, hogy az a dolog, az az egyetlen egy dolog, amire igazából szükség van, az a vele való személyes kapcsolat és a benne való hit. Az a személyes kapcsolat, az a hit, az a meggyőződés, amiről szólt a keresztelési igehirdetés is, amit az embertől nem vehetnek el. Mert minden fáradozás és minden szolgálatnak a hátterében ott van, hogy minden, amit teszünk, minden, amit birtoklunk, megszerzünk, az valahol megszűnik, elmúlik, el kell engednünk, minden, amit felépítünk, ha mi majd nem is látjuk meg, mert már nem leszünk ezen a földön, akkor lehet, hogy az majd le fog épülni, meg fog szűnni, el fog múlni. Mi hát a szükséges dolog, ami örökkévaló táblatokban kell? Az, amit Mária választott. És itt nem arról van csak szó, hogy az a fajta szemlélődő, passzív közelség az, ami szükséges, hanem a kapcsolat. Feladatorientáltság helyett személyes kapcsolatorientáltnak kell lennünk. A Jézussal való kapcsolatunkban, és az egymással való kapcsolatunkban is. Kiválasztja hát a jó részt az, aki hallgatja, megérti, befogadja Jézus szavát, és aztán meg is teszi azt, ahogyan a történet előtti irgalmas samaritánus példázata is szól. Ha mindezt az üzenetet a saját gyülekezetünkre vagy a saját életünkre vetítjük, akkor lehet, hogy szintén falakba vagy értetlenségekbe ütközünk. Mert ha a közösség életünket, szolgálatunkat nézzük, akkor azt látjuk, hogy sok a szükség. Sok a szolgálat, sok olyan terület van, ahol lehetne még mit tenni. És lehetséges, hogy jellemző ránk is az, hogy úgy néha úgy elmondanánk Istennek, hogy Uram, szólhatnál ennek vagy annak a testvérnek, hogy igazán megtehetne még ezt vagy azt. Szólhatnál azoknak a Máriáknak, hogy ők is meg tudnának tenni valamit a gyülekezetben is, és egymás érdekében. És lehet, hogy még igazunk is van. Lehet, hogy a családunkban is ugyanezt érezzük olykor, hogy mi vagyunk, akik mozgatják a dolgokat, és ha mi nem teszünk meg dolgokat, akkor nem fog semmi se történni. Vajon meg tudjuk-e látni és érezni a gyakorlatban is, a gyülekezetben, családban, a szolgálatainkban azt, hogy egy a szükséges dolog. És hogyha az az egy megvan, akkor minden másnak helye lesz. Mert nagyon sokszor én magam is azt tapasztalom, hogy az a sok igyekezet, az a sok odaszánás, szolgálat és sürgés, forgás, az elválaszt ettől a személyes kapcsolattól. És ahelyett az egy szükséges dologgal attól foszt meg bennünket. Mert ha mindig sokat szeretnénk szolgálni, sokat tenni, és a szükségekre figyelünk, akkor az le fogja kötni az életünket. Ez egy írásmagyarázó így mondja, hogy az életünk az olyan, hogy mivel véges, ezért mindig megmaradnak a szükségek és azok a területek, amin változtatni kellene, és nem fogjuk tudni minden álmunkat megvalósítani. Nem fogunk tudni mindennek megfelelni. Akármennyire szeretnénk, nem fog mindenre idő jutni. Nem fogunk betölteni minden olyan szolgálatot, amit szeretnénk, és valószínűleg úgy fogunk elmenni ebből a földi világból, hogy lehet, hogy elégedettek leszünk, és azt mondjuk, megtettük, amit tőlünk várt az Úr, de hagyunk még magunk után olyanokat, akik szükségben lesznek. És hogyha nem fordítunk időt, tudatosan időt a Jézussal való személyes kapcsolatunkra, akkor ezer más dolog be fog férkőzni az életünkbe helyette. Sose felejtem el azt, amikor a teológiára kerültem, Sárospatakra. A középiskolás koromban volt egy nagyon jó ritmusa a személyes egyéni csendességeimnek. Mindig reggel korán felkeltem, és mindig volt egy óra a reggelekben, amikor tudtam igét olvasni, imádkozni, volt egy imanaplóm, és emberekért imádkoztam, és egy nagyon mély kapcsolatot éltem meg Jézussal. Volt időm az igét olvasni, értelmezni, befogadni. Meg volt ennek a ritmusa is. Aztán, amikor a teológiára kerültem, akkor az első időkben kizökkentem ebből a ritmusból, és abban nyugodtam meg, hogy hát én itt egész nap Jézussal foglalkozom, meg a szent tudománnyal. És nem kell külön időt szánni a csendességre. Hát egész nap az igét tanulom, nem? Meg olvasom, tanulom a Biblia ismeretet, tele van a fejem ezzel. Sőt, még szolgálok is. És eltelt egy pár hónap, és azt éreztem, hogy valami nincs rendben, valami hiányzik. És nagyon nagy kihívás volt megtalálni ebben a helyzetben ezt, hogy ha nem szakítom ki az időt, a rendszeres időt a Jézusban való gyönyörködésre, a vele való személyes kapcsolatra, hiába az ő dolgaival foglalkozom, hiába róla tanulok, meg olvasok, akkor nem leszek hozzá közel, és nem lesz rendben a kapcsolatunk. Mit tegyünk hát? Három ilyen ötletet hoztam a közétek, amit én magam is megértettem. Hogyan tudom biztosítani ezt a személyes időt, ezt a hozzáállást, ami a Máriában megvolt? Hogyan lehetünk ebben erősebbek? Az első dolog, hogy meg kell keresnünk a helyét a napi rutinunkban, a Jézussal való személyes kapcsolatnak, a felé való fordulásnak, a benne való gyönyörködésnek. Meg kell keresned, hogy hol van a helye annak, hogy rendszeresen ő vele legyél. Meg kell keresned az élet ritmusodban annak a helyét, hogy mikor tudsz csak rá figyelni. Lehet, hogy azt gondolod, hogy évek, évtizedek óta keresztény vagy, hát persze ezt el kell mondani olyanoknak, akik most lesznek keresztények, hát tudom én ezt. Azért vizsgáld meg a napjaidat, az életritmusodat, mennyire van tényleg tiszta idő, minőségi idő arra, hogy most csak Istenre figyelsz, hogy most csak vele vagy, és imádkozol, és úgy olvasod az igét, hogy van időd azt megérteni, elkérni, hogy mit akar azon keresztül neked üzenni, hogy van időd őt úgy dicsőíteni, hogy az tényleg közel vezet hozzá, és abból tanulhatsz. Másodszorban ki kell alakítanunk magunknak azokat a körülményeket, amelyek segítenek bennünket e felé. Van olyan ismerősöm, barátom, aki városban él, és azt mondja, hogy ő neki ki kell menni a természetbe ahhoz, hogy igazán találkozzon az Istennel. Nem azért, mert Isten az erdőben lakik, hanem azért, mert a természetnek az a csendje, nyugalma, békéje az, amiben ő oda tud fordulni, és amiben ő meg tud nyugodni. És azt mondta, hogy ő egy héten egyszer erre szakít időt, hogy ő kimegy a városból, kimegy ebből a mesterséges, kialakított környezetből, és a természetbe megy, mert ott tud mélyen Istenre figyelni. Én magam fel kellett fedezzem egy pontján az életemnek, hogy nekem nagyon sokat jelentenek azok a monoton cselekvési folyamatok, ami közben én nagyon tudok Istenre figyelni, utazás közben, vagy bármi olyan munka, ami megy, például vezetés közben, ami automatikusan megy, és van egy monotonitása. És aközben nagyon meg tudok nyílni Isten felé. És meg kell találni azokat a körülményeket, amiben te magad oda tudsz figyelni, és meg kell engedni magadnak ezeket a körülményeket is. A harmadik dolog, hogy tartsuk tiszteletben azt a minőségi időt, amit Istennel, Jézussal töltünk. A házas kurzuson beszéltünk erről, és ez volt a házi feladat az első estétől. Minden héten töltsetek együtt 2 órát a házastársatokkal úgy, hogy az egy előre megtervezett alkalom. Azt nem lehet elhalasztani azért, mert sok a munka. Akkor tényleg együtt vagytok, és minőségi időt töltötök együtt. Tervezd a minőségi időt, amit Istennel, Jézussal töltesz. És végül a legfontosabb, hogy engedd meg magadnak az elengedést. Lehet, hogy mikor ezeket mondtam, akkor ez úgy hatott rád, hogy na tessék, ez megint Márta hozzáállása, tedd meg, tervezd meg, alakítsd ki. Szükségünk van mindehhez. Arra az elengedésre, hogy azt mondjuk Jézusnak, Uram, te ismersz engem, látod, hogy én ezekre képtelen vagyok, és sokszor próbáltam, és csődöt mondtam. Az az ember szabad attól az úttól, amibe Márta is beleesett, aki elfogadta igazán a kegyelmet, és megértette azt, hogy Jézus nem azért szereti őt, amit tesz, hanem azért, mert ő meghalt érte, és megvásárolta magának az ő vére által. És így szabad lehet attól, hogy a teljesítményéhez, az ő tetteihez mérje magát. Na jó, de miért annyira fontos ez a Jézussal való kapcsolat? Miért nem elég csak úgy hinni? Miért kell kapcsolatban maradni vele? Hát nem csak azért, mert ez egy jó érzés, és nyilván, ha valaki közel van Istenhez, és tapasztalta azt, hogy mit jelent az ő jelenlétébe lenni, meg mit jelent vezetve lenni, mit jelent megérteni az igét, ezen felül még sokkal több, és ez az, amit abból a történetből ismerhetünk meg, ahol még az Új Szövetség említi Máriát, Mártát és Lázárt, a János Evangélium a 11. fejezetében. Legközelebb ezzel a családdal akkor találkozunk, amikor Lázár meghal. Lázár nagyon beteg lesz, és üzennek is neki, hogy Lázár beteg, gyere Jézus, és gyógyítsd meg, és Lázár haldoklik, de Jézus nem megy oda, és nem gyógyítja meg őt. Mert, ahogy a tanítványainak mondja, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét fogja szolgálni. És tulajdonképpen Jézus hagyja meghalni Lázárt. Lázár meghal, és már 4. napja tart a gyász, 4 napja sírban van, amikor Jézus megérkezik. Reménytelenség, elkeseredés, sírás és fájdalom, mind ez ott van a történetben. És ekkor Márta siet Jézushoz, és a következő beszélgetés zajlik le közöttük. Márta ekkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világban. Megfordult a helyzet. Márta megy Jézushoz. Talán megértette a leckét. És ő megy oda közel hozzá. És ő az, aki megértette, hogy mi az az út, ami Jézushoz vezet. A legnehezebb órában is oda megy Jézushoz, megfogalmazza a fájdalmát, és kimeri neki mondani, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Kommunikál vele, kapcsolatba lép vele. Megfogalmazza a fájdalmát, de már nem saját maga körül forog. Már nem azt tölti el, hogy mi az, amit én nem tettem meg például, vagy mi az, amit még most megtehetnék, hanem tud Jézusra figyelni, és a fájdalmak és a gyász mélységében is megszületik benne a győzedelmes hitvallás. Te vagy az élő Istennek fia. Márta megértette azt, amire Jézus őt tanítani akarja, és érdekes, hogy ebben a helyzetben Mária nincsen sehol, valahogy ő elmerült a fájdalmában. Jézusban hinni, hozzá közel kerülni tehát a legfontosabb kérdés, ami a krízisben, a bajban, a gyászban és az embernek a halállal való szembesülésében válik tényleg a legfontosabb kérdéssé. És tényleg a legszükségesebb dologká. Hiszed-e ezt, hogy én vagyok az élő Isten fia? Ez a kapcsolat visz át ugyanis bennünket az örök életbe. Azon a ponton, amikor az ember halál tényével szembesül, és azzal a kérdéssel, hogy mi lesz velem a halál után, akkor érti meg, hogy minden más felesleges volt az életben. De ez az egy szükséges. Ez az egy kapaszkodó, ami megmarad nekünk, és ez az egy kapaszkodó, amit viszünk magunkkal abba az órába, amikor senki nem lesz velünk más, és ahova semmi mást nem vihetünk magukkal. Most értjük meg, miért mondta Jézus ezt Máriának, ez az, amit nem vehetnek el tőled. Ez az, ami veled marad mindvégig. Ez a győzedelmes hitvallás, aminek alapja a kapcsolat, a Jézussal való kapcsolat. Merjünk tanulni mindebből, és merjük elengedni azokat a dolgokat, amik, ha igazából megnézzük, szükségtelenek, és elválasztanak bennünket Jézustól. Az érdekes az, hogy Mária és Márta bármennyire is szeretett volna, és nagyon akart Jézus közelébe lenni, és tanított őket, és megértették az ő tanítását. De végül el kellett Jézust veszíteniük. Jézus meghal, és megértették, hogy hogy lehet az ő közelébe lenni, de valószínűleg akkor, amikor Jézus meghalt, ők is csalódottak voltak. Hogy megértettek valamit, közel kerültek hozzá az ő személyéhez, de mégis el kell őt engedni. Nagyon szépen fogalmazza ezt meg Sík Sándornak a verse, Mária és Márta, ezt szeretném most felolvasni. Elment a Jézus, a városba ment, közeledett a húsvét. Lázár kapuja küszöbén két asszony üldögél, a térdét átölelve Mária és Márta. Márta mondja, nem fogadta el a meleg köntöst, fázni fog szegény. Mária mondja, nem akarta, hogy vele menjek, kinek mondja, ha fázik. Márta mondja, éhes volt, kellett, aki megterítse az asztalt, megtöltse a korsót. Mária mondja, fáradt volt, kellett, aki leterítse magát a lába elé, szőnyegül. Márta mondja, ha visszajön, leoldom a kötényemet, lábához ülök én is, és hallgatom. Mária mondja, nem jön vissza. Közel a húsvét. Követni messziről fogom. A küszöbön ültek, átölelve tartották térdüket, és sírtak. Aztán felálltak, az egyik kosarat öltött, és kenyeret tett a kosárba. A másik korsót vett a kezébe, és olajat öntött a korsóba. Aztán átkarolva egymást, elmentek a názáreti Máriához. Az evangélium az, és amire Mária és Márta sem gondolt, hogy az a Jézus, akihez oly közel kerültek, akit el kellett engedni és el kellett veszteni, az majd feltámad, és Jézus nem veszíti el őket soha. És ezzel mutatja meg nekik igazán, hogy az a kapcsolat, ami köztük van, az tényleg nem Márián és Mártán múlik. Feltámadásában Jézus magához öleli Máriát és Mártát, és mindazokat is, akik megvetették őt, akik bántották őt, és akik elfordultak tőle. Az evangélium az számunkra, hogy mi is ezen a mai napon találkozhatunk feltámadott Jézussal. Megerősíthetjük, megújíthatjuk a vele való kapcsolatunkat. Befogadhatjuk őt, hogyha még ezt nem tettük meg. És kérhetjük őt, hogy hagyd legyünk az ő közelében. Mert az ő közelében azt érezzük, hogy hazataláltunk, az ő közelében megértjük, hogy kik vagyunk mi, és mi a célunk és az étünk értelme ezen a világon. Az ő közelében válaszokra találunk, és békességet, és igazi elfogadást találunk. Azt kívánom, hogy együtt tanuljunk, és tudjunk Jézus közelébe kerülni, és ott is maradni, és megtapasztalni azt, hogy ő közel marad hozzánk, és velünk vándorol az utunkon, és nem hagy el bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látsz és ismersz bennünket, és látod, hogy valószínűleg bennünk van mindez az út, amit Márta választott először, mindez, amit Mária, és olykor tudunk szemlélődni és gyönyörködni benned, és tényleg hallgatni téged, és taníthatóak lenni, a lábadnál ülni, és figyelni rád, és máskor pedig megszakadunk a tetteinkben, szolgálatainkban, és szeretnénk örömet szerezni neked és másoknak, és talán azt érezzük, hogy nem figyel ránk más, vagy te nem figyelsz ránk, és kérünk, Urunk, hogy adj nekünk egyensúlyt az életünkben, adj nekünk olyan veled való személyes, mély kapcsolatot, ami senki nem vehet el tőlünk, és ami nem a mi tetteinken áll vagy bukik, hanem ami a te hívásodra való válasz, a kegyelmednek az elfogadása. Hát, hogy megértjük a kegyelmet, Urunk, hogy mit jelent az, hogy Te feltétel nélkül fogadsz el bennünket. Mit jelent az életünkre nézve a Te váltsághalálod és feltámadásod. És mindezekkel együtt taníts bennünket helyes hozzáállással szolgálni is. És azokra a tettekre, amire Te indítottad az irgalmas samaritánust is, a szeretet cselekedeteire. Urunk, imádkozunk azért, hogy áld meg közöttünk azokat, akik ezzel különösen küzdenek. Áld meg a szolgálatban levőket. Áld meg, Urunk, akik sokat tesznek a gyülekezet közösségében, vagy a családjukban, vagy máshol. És így hozzuk eléd, Urunk, a gyülekezetünk növekedését, épülését. Te legyél az, aki vezetsz bennünket, és aki megáldod a mi szolgálatainkat, és ad nekünk a Te kegyelmedet, Urunk, hogy minden rólad tehessen bizonyságot, és hogy túl tudjunk mutatni saját magunkon. Imádkozunk, Urunk, a családjainkért, hogy a családjainkba gyógyulást, helyreállást, békességet. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a békétlenséggel, harcokkal küzdenek otthon. Add, Urunk, hogy helyreálljanak ezek a családi kapcsolatok. És töltse be a szereteted az életünk minden területét. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik küzdenek a mindennapi életnek a küzdelmeiben, a harcaiban, akiknek anyagi problémáik vannak. Imádkozunk azokért, akik betegséget hordoznak, vagy épp a gyász fájdalmával küzdenek. Te ad a Te vigasztaló kegyelmedet az ő életükre is. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy légy a mi egész magyar nemzetünkkel is, és áld meg a mi magyar református népünket, minél többen felismerhessék benned Jézus a megváltót, és azt, aki adja azt az egy szükséges dolgot, ami az örök léthez szükséges. Légy velünk, és maradj velünk, Jézus, és szeretnénk azzal az imádsággal is hozzád fordulni, amire Te tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, képen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. A Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.